Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetében, a 21. verstől a 28-ig a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus csoda történetei, gyógyítási történetei nagyon különlegesek. Nem csak amiatt, hogy milyen dolgok történnek ezekben a történetekben, hanem hogy milyen körülmények veszik körül, mi az összefüggése, a környezete annak a cselekedetnek, annak a gyógyításnak, annak a csodának, amit éppen az evangéliumban olvasunk. Úgy gondolom, hogy van néhány olyan gyógyítási történet, amiben talán nem értünk meg minden jézusi motivációt, amit talán elsőre nem látunk igazán a maga teljességében. Elcsodálkozunk azon, hogy miért nem megy el a helyszínre a kapernaumi százados szolgáját meggyógyítani, hiszen akkor ott is látnák, vagy csodálkozunk azon, hogy nem indul haza azonnal meggyógyítani, föltámasztani barátját, Lázárt. De úgy gondolom, hogy az összes ilyen furcsa történet közül a legfurcsább a kánaáni asszony leányának meggyógyítási története. Hiszen egészen elképesztő, egészen furcsa az a reakció, az az indulat, az a mondat, ami Jézus lelkületét, Jézus száját elhagyja, ami kisugárzik belőle, és aztán az a fordulat, ahogy mégis visszájára fordul, jó irányba fordul a történet. Hogyha kívülről nézzük az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy Jézus egy nagyobb sokasággal való találkozás után megpróbál egy kicsit magára maradni. Tírus és Szidón vidékére vonul vissza, ahogy a Máté evangélista lejegyzi, amiben az is ott van, hogy megpróbál egy kicsit magányos lenni, egy kicsit az Istennel eltölteni időt, töltekezni, megpróbálni erőt meríteni a következő lépésekhez, hiszen aztán nem sokkal később már elindul Jeruzsálem felé, hogy utoljára érkezzen meg oda küldetésének betöltése előtt. Vissza akar vonulni, tehát magányos akar maradni, egy picit sok volt már az embereknek a szorongató érdeklődése, az utána való kiáltása, és megy tanítványaival ezen a vidéken. Tírus és Szidón vidéke, ahol már sokra nem lehet számítani, már ami a vallást jelenti. Nem csak jelképesen, hanem valóságosan is ez a két város, ez a megjelölés egy olyan vidéket mutat, ahol talán nagyobb az érdektelenség, ahol nincs igazán kapcsolat a zsidósággal, ahol Izrael fiai kisebb létszámban ünneplik az Istennek az igazságát, lehet olyan környezet is, ami a maga szekularitásában egy nyugodt környezet, puszta a pusztában, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Talán egyedül lehet maradni, talán nem zavar senki, ott nem nagyon érdeklődnek azután, amit Jézus mond. És ebben a helyzetben, ebben az eltávozásban, ebben a magára maradó igyekezetben előjön valahonnan a sokaságból, vagy utánuk elfutva tőlük egy olyan asszony, aki pogány asszony, aki kánaáni származású, akinek semmi köze nincsen a zsidósághoz, és megszólítja Jézust. És az első furcsaság rögtön itt van, hogy szabatosan és szépen, ahogyan Izrael fiai, úgy szólítja meg Jézust. Nem csak egyszerűen mesterként, nem csak egyszerűen rabbiként, ahogyan hallhatta, hanem ahogyan lehet, hogy hallhatta, lehet, hogy kikövetkeztette, vagy mondták neki, vagy ez a szóbeszéd úgy szólítja meg, mint ahogyan az ószövetségi iratok a földre érkezett messiást. Uram, Dávid fia. Szépen, szabatosan, ahogy illik, ahogy Istennek dicsőséget kell adni, ahogyan az megvan írva. Ez a pogány asszony, ez az addig onnan teljesen távol levő asszony így szólítja meg a mestert. Ez egy nagyon világos, nagyon magas pillanat. És aztán jön egy döbbenetes kontraszt, mert nemhogy választ nem ad rá Jézus, hanem azt mondja a tanítványoknak, mikor mennek tovább egyetlen szó nélkül, akik kérik, hogy küldd el már el ezt az asszonyt, mert utánunk kiállt, egy kicsit kínos, egy kicsit terhes, egyedül akarunk maradni, már nincs rá szükség. Azt mondja, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Mintha azt mondaná, fölösleges is rá a szót vesztegetni, menjünk tovább. Nagyon döbbenetes, nagyon szívenütő Jézustól hallani ezt a mondatot, amivel nem is választ ad, hanem csak a tanítványoknak szól az ő buzgalmuk miatt. De aztán olvassuk tovább a történetet, amely nagyon rövid, és szinte minden mondata egy új mozdulatot, egy új feszültséget, egy új fordulatot hoz, hihetetlenül tömör és nagyon sodró lendületű ez a történet. Egyszer csak mégis utoléri őket az asszony, meg is kerüli őket, mert odaérve leborul előtte, elkerüli az úton az egész kis tanítványi menetet Jézussal együtt, elébe fut, és szinte odaáll, hogy ne tudjanak tovább menni. Elébe fut, leborul előtte, és újból megkéri, Uram, segíts rajtam. És akkor Jézus egy példázatszerű mondattal megint csak válaszol, aminek szóhasználata, szófordulata a benne foglalt szóval, ami nem éppen a leghízelgőbb, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak, megerősíti a választott néphez, az Izrael fiaihoz való tartozást. Mert a korabeli képes beszédben, a korabeli szimbolikában a kutya, mint tisztátalan állat, nagyon sokszor az Izraelen kívüli népeknek a szimbóluma, főleg a rabbinikus irodalomban, nem annyira a szentírásban, nem annyira a régi iratokban, de a tradícióban mindenképpen. És ezzel a szóval felel Jézus. És akkor azt látjuk, hogy ez a pogány asszony belekapaszkodik ebbe a sajátosan zsidó, sajátosan izraeli, és ezt a kiválasztottsági gőgöt tartalmazó képbe, belekapaszkodik ebbe a jézusi hasonlatba. Ha Jézus egy példázattal válaszol, akkor az ő eszejárása is egy példázattal vág vissza, mondhatjuk ezt, és azt mondja, hogy persze, Uram, de a kutyáknak is jut az Uruk asztaláról. És a történet itt fordul át, nagy a te hited, és legyen úgy, ahogyan kívánod, és meggyógyul a leány még abban az órában. Hát mi történik itt? Lehet Jézus befolyásolni? Lehet Jézusnak a gondolkodását, az érzelmeit valamilyen irányba terelni? Lehet az ő érzelmi húrjain is játszani? Az Isten, aki földre jött és emberré lett, ennyire emberré válik, hogy elragadja az indulata, és azután mégis meg lehet fordítani? Hadd hagyjam ezt a kérdést a levegőben, mert ez ennek a történetnek az a része, amely Jézus emberségét úgy mutatja be, hogy nem ad rá választ. És még azt is lehet mondani, hogy igen, Jézus annyira ember, hogy minden emberféle életjelenséget, minden emberféle érzelmi jelenséget produkál és mutat. Igen, egy közülünk. De nem véletlen, nem ez ennek a mátéi leírásnak a lényege. Nem véletlen az, hogy Máté nem azt kezd el gondolkodni, hogy tényleg itt Jézus most egy kicsit megbillent, vagy kiesett a szerepéből, és gorombábban vágott oda a kelleténél. Nem ezeket az érzelmi motivációkat keresi és boncolgatja Máté, hanem az egész történetet állítja a szemünk elé. Nagyon fontos azt látnunk, hogy amikor ez a kánaáni asszony azt mondja, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, amikor a zsidók messiásaként szólítja meg, amikor így próbál meg nála valamit elérni, akkor Jézusnak a küldetéséhez, Jézusnak a választott néphez való megérkezéséhez kapcsolódik az ő válasza. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És valóban, fizikai mi voltában, fizikai valóságában Jézus elhagyta Palesztinát? Azon kívül, hogy a tiszta, vallásilag tiszta Júdából átgyalogolt Samárián, és elment Galileába is, és néha elment Tírus és Szidón vidékére, elhagyta ezt a közösséget? Nem hagyta el. A zsinagógáikban tanított? Igen, a zsinagógáikban tanított. A régi írások, a Tórát, a Zsoltárokat, a prófétákat magyarázta, értelmezte újra és helyezte új összefüggésbe? Igen. Nem küldetett máshoz, mint Izrael házának elveszett juhaihoz. Ő benne a Dávid fiát kellett volna fölismernie Izrael népének. Ő benne azt a valakit kellett volna fölismernie, akit megígért régen az Isten, akiről a próféták szóltak. Aki elhozza az új kort, a messiási üdvkorszakot. És amikor az asszony ezzel szólítja meg a zsidók messiásának kijáró tisztelettel, akkor Jézus küldetését teljesen világossá teszi, én ide küldettem. Én valóban közétek jöttem. Én a ti megváltótok is vagyok. Mert nem hagyom el az országot, mert nem lépek ki belőle, mert nem hozok új írásokat, új kinyilatkoztatást, nem keresek másokat, itt vagyok közöttetek, veletek vagyok, ti láttok engem fizikai mi voltomban, ti vagytok az a nép, aminek végig vezetett genealógiájában el lehet menni az ősökig, és viszont én igen, hozzátok küldettem. Testi, fizikai mi voltomban itt vagyok, és meg akarom mutatni, hogy én vagyok az, akiről a próféták beszéltek. De a próféták nem csak a zsidóság megváltásáról szóltak. A próféták nem csak a választott nép fölemelkedéséről szóltak. Minden egyes próféta világtávlatba helyezi, térben és időben a messiásnak a szolgálatát. Túl kell, hogy mutasson ezen a korláton Jézusnak a küldetése. És innen lépünk tovább, és itt van az a helyzet, amikor megelőzi ez az asszony a menetet, elébük vág, és amilyen párbeszéd kialakul közöttük, az egy egészen új kapcsolatot, egy egészen új dimenziót mutat meg. Még próbálkozik az asszony, Uram, segíts rajtam, még elhangzik a messiásnak járó tisztelet szava. De amikor már a Jézusi példával úgy érzi, hogy nincs más esélye, akkor lefoszlik róla mindenféle udvariasság. Akkor már nem Dávid fiázik, és nem messiásozik. Akkor csak azt látja, aki rajta képes lehet segíteni, és keresi, kutatja azt az egyetlen eszközt, azt az egyetlen lehetőséget, amivel mégis bele lehetne kapaszkodni, mint fuldokló az utolsó szalmaszálba, és életben maradni. És nem talál mást, mint hogy beleakaszkodik Jézusnak a szavába, és azt mondja, hogy a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról lehullanak. Te vagy akkora nagy uram, hogy jut a népednek bőven még akkor is, ha most nekem is. Te vagy akkora nagy uram, hogy le tudod dönteni azokat a választó falakat, és ha lehullik egy morzsa a kegyelem asztaláról, akkor én azt fölvehetem, és abból élhetek. Mert ez biztos, hogy meg tudod tenni. Te erre biztos képes vagy. Te ezt nem irigyled tőlem, a morzsát. És nekem a morzsa is elég. Nem kell kenyér. Nem kell dúsgazdagság, nem kell semmi, nem kell messiás, nem kell Dávid fia. Csak az a szeretet, az az erő, ami árad belőled, ami jön tőled. Tartsd meg magadnak és a népednek. De az az egy morzsa. Ugye elég? És ez a hit. Ez a mindent föladó. Mindenben az Istenre nyitó, mindenben Jézus Krisztusra nyitó hit az, ami föloldja a kötelékeket, ami leomlesztja a választó falakat, ami megmutatja, hogy minden ember ezen a világon jogosult arra, minden ember ezen a világon lehetőséget kap arra, hogy Dávid fiának, a messiásnak közelében gyógyuljon, megújuljon és új életet kapjon. És ennek nem az az ára, hogy pontosan, precízen tudja a megszólítást, Dávid fia, hanem ennek az a feltétele, hogy higgye el, hogy Jézus ezt megteheti. Hogy tegye oda az egész életét az ő kezébe. És higgye, hogy akkor van jó helyen. És hogyha ezt a mindent odabízó hitet, ezt képes az ember megélni, és így odafordulni az Istenhez, így odafordulni a megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, akkor nem morzsák, hanem kincsek, gazdagság, új élet, megújulás, gyógyulás, hit, üdvösség az, amit elnyerhetünk. Akkor nem egy valaki gyógyul meg, vagy nem egy valami betegség, nem egy rész területe az életnek, hanem az egész ember, az egész személyiség. Nem azon múlik, hogy Jézus Dávid fia, hanem hogy oda merem-e dobni az életemet mindenestül az ő kezébe. Merek-e lenni Istenhez hanyatló árnyék, tudva, hogy ő nem enged el. És lám, ekkor így szól hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod, és meggyógyult leánya még abban az órában. Nem, Jézus nem gondolta, hogy ezt a szerencsétlen asszonyt lepattintja valami vallásos szlenggel. Soha nem gondolta. Csak ez a helyzet, amit hozott, ez az út, ez a néhány méter, vagy néhány száz méter, ez a néhány perc, amiben ez a történet lezajlik, ebben ott sűrűsödik össze a Jézusra találásunk, az Istenbe kapaszkodásunk, a megváltásunk egész titka. Hogy tudunk-e úgy nézni Jézusra, Dávid fiára, a kereszten szenvedő megváltóra, húsvét diadalmas urára, a szent lelket elküldő úrra, az életünket naponta vezető, azt minden nap kézben tartó gondviselőre. Tudunk-e úgy nézni, hogy ott van az életünk forrása, és ott van minden gyógyulás, és ott van minden esély, az utolsó szalmaszál, hogy életünk és üdvösségünk legyen. És hogyha így van, ha ezt fölismerjük, ha ezt ki tudjuk mondani, ha tudjuk énekelni, Úristen, most eléd lépek, ahogyan énekeltük a főéneknek rögtön az elején, keresve se lehet jobb éneket találni erre a mai napra, akkor átéljük a Jézusi szót. Legyen úgy, amint kívánod. Találj újra Istenre, találj újra a másik emberre, találj rá önmagadra, a világra, élj harmóniában mind azzal, amit adtam neked, és legyen jövőd. Ez a titok nyitja. És nem kell Jézus emberségének rezdülésein játszani, nem kell őt befolyásolni. Ő ezt a kezdet kezdetétől így akarja, és így kínálja föl nekünk is. Kedves testvérek, bőjt második vasárnapján egy nagyon sodró, nagyon feszes, feszültségekkel teli, de mégis hihetetlenül fölemelő történet adatott elénk. Egy olyan történet, ami annak a vasárnapnak az igéje, amikor úgy imádkozunk az Isten tisztelet elején, emlékezzél, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, mert azok öröktől fogva vannak. És valóban ezzel tudjuk emlékeztetni az Istent az ő irgalmára és kegyelmére. Hogy oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, elég egy egészen kicsi darab, elég egy kevés, elég egy apróság a te fenséges hatalmadból és szeretetedből, és az nekem maga az élet. És nem az az elsődlegesen fontos, hogy pontosan, szabatosan és precízen meg tudjuk fogalmazni a vallási identitásunkat, a felekezeti hovatartozásunkat. Ezek mind-mind fontos dolgok. De hogyha elesve, arccal a sárban, ez lehet, hogy nem jut eszünkbe. Vagy valakinek nem is juthat eszébe, mert még soha nem hallott ilyet. Tud valami olyat mondani, amire valaki odalép és fölemeli. Hogy elég egy nagyon kevés, elég egy kicsi, nincs más, nem maradt más, csak te, Uram. Fölemelsz, mert gyógyítasz. És ott nem fogja azt mondani, hogy én csak máshoz küldettem. Hanem fölemel, és életet ad. Új éneket a szánkba, új lelket a szívünkbe, az életünkbe. Új jövőt, örök életet, mindent. Bátran lehetünk kánaáni asszonyok. Bátran lehetünk olyanok, akik nem tudják éppen szabatosan és pontosan megfogalmazni, hogy kit is akarnak megszólítani, és hogy hogyan is álljanak neki. De a lélek, a szív, az emberség töredékessége még hangtalanul is föl tud kiáltani. És Jézus meghallja. És válaszol, gyógyít. Fölemel, és örök életet ad mindenkinek, aki így tud elé lépni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk a te nagy kegyelmedért, hogy te arról nem feledkeztél meg, és újból és újból lehetőséget ad számunkra, hogy találkozzunk veled, hogy életünk baját, gondját, töredékességét és nyomorúságát eléd vigyük, és koldus szívünket meggazdagodásra vágyva előtte tárjuk ki. Add meg nekünk, hogy ezt mindig meg tudjuk tenni. Add meg, hogy így akarjunk veled találkozni, azokban a napokban, amikor nehéz, amikor szomorú. És add meg, hogy így legyünk örömteliek és dicsőítők, amikor megtapasztaltuk jóságodat. Így tégy igaz gyermekeiddé, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen.